Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr 2026 januári adásai nem beszélgetések, hanem voltak éppen egy gondolkodásmód bemutatására valók. Nem tagadom, sokféle mindent nem értek a világon, és keresem az események logikáját, mozgatórugóit. Ez a mai műsor 4 részből áll. Az első rész egy olyan logikai ellentmondásra hívja fel a figyelmet, amely mindannyiunk szeme előtt van, és mintha senki nem venné észre. Ahogyan megismertük az adott folyamatot, úgy fogadjuk el gondolkodás nélkül, olyannyira, hogy biztos vagyok abban, hogy a kedves hallgató még a gondolatmenet címét hallva is inkább meglepődést, mint felismerést fog érezni. Paralimpia, mi ez a bolondság? Ez a cím, és ígérem, másfelé kanyarodik az egyébként tiszta logikával felépített gondolatmenet, mint ahogyan sejteni lehet. A második rész címe még kevesebbet árul el a tartalomból, mikor születik a kenguru? Olyasmiről szól, amit gyermekként mindannyian átélünk, és szülőként tovább működtetünk, a legnagyobb jó szándékkal. A harmadik rész címe a felelősség felvállalásáról. Egy nagyon ismert történet, nagyon szokatlan, és remélem nem elviselhetetlenül ellenszenves értelmezésére épül. A negyedik rész pedig az egész gondolkodásunk értelmére keresi a választ, de nem találja. Legalábbis remélem, hogy nem az a válasz, amire én jutottam. Ez az a kalandozás, amelyre most a hallgatót hívom. Vágjunk bele és döbbenjünk meg együtt azon, hogy milyen bolondul logikátlan valami, amit pedig éppen az emberi értékek megbecsülésének szoktunk tartani. Paralimpia, mi ez a bolondság? Alaposan félreértettem a helyzetet, amikor megtudtam, hogy az 1984-es Los Angeles-i olimpia szervezői a szokásoktól eltérően nem akartak paralimpiát is szervezni. Először azt hittem, hogy azonos véleményen vagyunk, később derült ki számomra, hogy ennek pontosan az ellenkezője az igaz. A Los Angeles-iek ugyanis azt mondták, hogy a paralimpia nem illik bele az olimpiai játékok professzionális képébe. Ha ezen a sportbéli professzionalizmust értik, abba elvileg maga az olimpia sem illik bele, hiszen az olimpiai játékok lényege egyáltalán nem a professzionális sport, még akkor sem, ha úgy sejtjük, hogy számos résztvevő helyzete ebből a szempontból legalábbis határeset. Az olimpiai elmondata mégiscsak gyorsabban, magasabbra, erősebben, nem pedig jövedelmezőbben, kifizetődőbben, profitabilisabban. Ha a professzionális szervezésre gondoltak, abban pedig a fogyatékkal élő sportolók versenye még felül is múlja a szokásos olimpiát, mert a különféle besorolások rendszere, kikivel versenyezzen, az sokkal finomabb és bonyolultabb. De ez a kisebb ok, amely miatt ellentétes véleményen vagyunk. Én ugyanis azért tartom feleslegesnek, sőt, hadd mondjam ki ismét, amit a címben írtam, bolondságnak a paralimpiát, mert semmi releváns okot nem látok a megkülönböztetésre. Meggyőződésem, hogy a paralimpia szabályok szerint fogyatékosnak minősülő sportolóknak, és a siketeknek, és a transzplantáltaknak, és a többieknek, akiket a paralimpia sem fogad be, az igazi olimpián lenne a helyük. Ha az olimpia azt akarja megmutatni, hogy az emberi teljesítmény meddig fokozható, hogy hogyan tudják emberek a teljesítő képességük határait kitolni, akkor a fogyatékkal élőknek legalább annyi helyük van ott, mint bárki másnak. Ha a nézők arra kíváncsiak, hogy hogyan győzik le a sportolók egymást, de elsősorban önmagukat, és hogy az akarat mire képes, akkor a fogyatékkal élőknek legalább annyi helyük van ott, mint bárki másnak. Miért mondtam azt, hogy legalább, amikor azt kellett volna mondanom, hogy sokkal inkább? Ha te, kedves hallgató, magad is valamiféle fogyatékkal élsz, akkor tudod, ha pedig nem, akkor elképzelheted, hogy kiközösített gyermekkor után, amikor valaki csak vágyakozva nézi az épeket, vagy egy későbbi betegség baleset után, amely kettétör minden korábbi tervet. Mekkora lelkierő, elszántság, kitartás kell ahhoz, hogy valaki eljusson a képessége határaiig, és tágítsa azokat. Gyorsabban, magasabbra, erősebben az ő versenyeiket nem ugyanez jellemzi? És ha igen, hogy nincs helyük az olimpián? Igaz, az a versenyző, aki például az izommozgások irányításának zavarával küzd, számos sportágban nem képes elérni ugyanazt az eredményt, mintha nem volna ilyen korlátozottsága. De hadd tegyek fel egy rettenetesen bonyolult matematikai kérdést. Jól számolom-e, hogy 60 pontosan ugyanúgy aránylik a 90-hez, mint 120 a 180-hoz? Joggal feltételezhető, hogy egy 120 cm magas ember ereje, gyorsasága elmarad egy 180 cm magasétól. Éppen úgy, ahogyan egy 60 kg súlyú is alig ha verekedhetne sikerrel egy 90 kg súlyúval szemben. Tehát akkor nem szabadna az olimpiának befogadnia azt, akinek a testi adottságai miatt sokkal kisebbek az esélyei? Akkor miért van könnyű súlyú ökölvívás, birkózás, súlyemelés? Hiszen a 90 kg-os nehéz súlyú és a 60 kg-os könnyű súlyú ökölvívó birkózó súlyemelő sem versenyezhet egymással. A profi ökölvívásban 18 súlycsoport van, a 2016-os olimpián 10 volt. Van ennek értelme? Van bizony, mégpedig az, hogy attól, hogy valaki 60 kg, vagy még kevesebb, nem a könnyű súly a legkisebb súlyok kategóriája, attól még az erőfeszítését ugyanúgy értékeljük. Vajon érdekel-e ez valakit, vannak-e ennek nézői? Persze, hogy vannak. Attól, hogy valaki 60 kg, vagy még kevesebb, lehet látványos technikája, élményt jelentő megmozdulása. És a 120 cm magas emberrel mi a helyzet? Az ő erőfeszítése nem tisztelettel méltó? Az ő technikája nem lehet látványos? Ha a pehelysúlyú boxolónak nem a paralimpiára kell félrehúzódnia, hanem van helye az igazi olimpián, akkor a 120 cm-es versenyzőnek bármelyik sportágban hogy nincs? Ha van ennyi súlycsoport az ökölvívásban, és még számos más sportágban, akkor miért nincsenek például magasságcsoportok a kosárlabdában, röplabdában? Törpe magasság, kisváltó magasság, váltó magasság, középmagasság, félóriás magasság, óriás magasság, szuperóriás magasság. Nem hangzik cifrában a súlycsoportok elnevezéseinél. Meggyőződésem, hogy technikában, látványosságban egyáltalán nem maradna el a többi mérkőzés mögött, sőt, a fogyatékkal élő versenyzők éppen hogy jobb technikával volnának kénytelnek ellensúlyozni a korlátozottságaikat. A nézők szép embereket akarnak látni? Hát nem tudom, hogy némelyik aránytalan arányúra edzett versenyző szépe. De egy dolgot tudok, a lelkesedéstől csillogó szemlátványa mindenkinél szép. Ha nem versengésről van szó, a másik fölébe kerekedésről, hanem versenyről, önmagunk legyőzéséről, saját teljesítmény határaink kitolásáról, akkor a 120 cm-es röplabdázónak, a beszűkült mozgástartományú tornásznak, a látássérült vívónak legalább annyira, ha nem sokkal inkább ott a helye az olimpián, mint az épeknek, már csak azért is, mert ők is milliókat bátorítanak azzal, hogy mindenkinek és mindig megvan a lehetősége arra, hogy gyorsabban haladjon, magasabbra jusson, és erősebben álljon ki a céljaiért. Mi ez a bolondság? Erről szólt a Szia tanár úr mai műsorának az előző része. Az volt a tanulsága, hogy a gondolkodásunk mennyire következetlen, amit valahol, például egyik sportágban természetesnek, méltányosnak, célszerűnek látunk, az más területen, például a másik sportágban fel sem merül. A most következő második rész címe: Mikor születik a kenguru? Olyasmiről szól, amit gyermekként mindannyian átélünk, és szülőként tovább működtetünk a legnagyobb jó szándékkal. Kínos karikatúrája a világunk egyik nagy ellentmondásának, amelyet alig veszünk észre, mert ez az, amibe belenövünk. A harmadik rész címe: A felelősség felvállalásáról. Egy nagyon ismert történet, nagyon szokatlan, és remélem nem elviselhetetlenül ellenszenves értelmezésére épül. A negyedik rész pedig az egész gondolkodásunk értelmére keresi a választ, de nem találja. Legalábbis remélem, hogy nem az a válasz, amire én jutottam. Most tehát az a rész következik, amelynek minden részletét ismerjük, mint egy ismerős erdő minden fáját. De most kívülről pillantunk rá az egészre. Mikor születik a kenguru? Amikor a címet leírtam, arra gondoltam, hogy biztosan lesz, aki ezért a címért és az egész témáért hatásvadászat vagy akár tolakodónak fog tartani. Erről viszont az jutott eszembe, amit egy régi ismerősömtől hallottam. Bármi rosszat mondanak rólam, az semmi ahhoz képest, amennyi rosszat én tudok önmagamról. A tolakodással kapcsolatban például: tanár vagyok. Lehet-e valaki ennél tolakodóbb? Ott az érdeklődő ember, és ott a világegyetem, amely iránt ő érdeklődne. Én pedig odaállok közéjük, és elkezdem elmesélni neki a világegyetemet. Amikor pedig önmaga is megtapasztalhatná. Ezt éppen én akadályozom meg a tolakodásommal. Odahajolná egy szál virághoz, én meg közéjük dugom a képem, és elkezdem magyarázni, hogy milyen az a virág. Megnézhetné, megszagolhatná, megtapinthatná, meg is ehetné. Mit hagytam ki? Hallgathatná is. A természet csendjén is van mit hallgatni, azt meg egy keleti gondolkodótól olvastam, hogy akkor szólalj meg, ha az, amit mondanál, szebb volna a csendnél. Amit én mondok, az vajon szebb a csendnél? Amit én mondok a magam előző fél évszázados tapasztalata alapján, az értékesebb az érdeklődő ember következő fél évszázadnyi élete számára, mint amire ő maga jönne rá? Ráadásul a műveltség elnevezésű ködös, sokféleképpen definiálható, tehát sehogyan sem definiálható mém nevében még azt is elmondom az érdeklődőnek, hogy további sok ember, tudós, művész vagy akárki, mit írt, mondott, festett, faragott, énekelt a virágról, mintha erre a műveltség nagy letéteményesei kértek volna, mintha lennének ilyen nagy letéteményesek. Pedig talán nem is lenne bonyolult kitalálnom, hogy mi is lehet az igazi szerepem ebben a történetben, mi is a küldetése a kék városban élő piros törpének. Mert hadd induljak ki abból az előfeltevésből, hogy lehet küldetése. Hadd essek át a kenguru túlsó oldalára. De a kengurológiai gondolatmenet előtt hadd kezdjük valami mással, a tojásokkal és a csipékkel. A későbbi következtetéseinket megalapozó kérdés így hangzik. Melyik esemény tekinthető a kis csibe születésének? Amikor a kedves mama tojást tojik, hiszen a csibe voltaképp akkor jut ki a másik testből, akkor válik fizikailag külön a felmenőjétől, vagy amikor kikel a tojásból? Azt hiszem, erre mindenki azt válaszolná, hogy a kis csibe akkor jön a világra, amikor kikelt, hiszen a tojás még nem önálló élőlény. Miért nem az? A szülőtestétől külön vált, önálló. Kétségtelen, hogy élet is van benne. Igen, de nem több csíránál, amelyből majd önálló élet lesz. Hiszen ha a tojást feltörnénk és kivennénk belőle a félig kész csibét, nem volna életképes. Na és a kis kenguru mikor születik? Amikor először kijön a mamájából, vagy amikor már a zsebet elhagyva önálló életre is képes? A kis kenguru, amelyik 33 nap vemhesség után világra jön, csak az erszényig vezető rövid utat teszi meg. Ott szopni kezd, és további 150 nap kell ahhoz, hogy egyáltalán először kidugja a fejét. A zsebben töltött idő akkor most vajon önálló élete? Jó kérdés, ugye? No, még egyszer. A kicsi kenguru az első világra jövetele után még 150 napon keresztül lényegében ugyanolyan magatehetetlen, a külvilágban történő életbemaradásra ugyanannyira képtelen, mint a csibe kezdemény a tojásban. És még ekkor is csak az az időszak kezdődik el, amikor kikimászik az erszényből, de ott táplálkozik, ott alszik és ott talál védelmet. Hát akkor mikor is születik a kenguru? Nyaka tekertebben, de a lényeget tekintve egyértelműbben, mikor mondhatjuk azt, hogy létrejött egy új kenguru? Szerintem akkor, amikor először mászik ki az erszényből úgy, hogy már nem létfeltétel a számára, hogy visszamenjen. Vagyis, amikor először éri el a fejlettségnek azt a szintjét, hogy maga is meg tudna élni. Durván szólva, amikor már túlélné a születési környezet pusztulását. Addig nem önálló élőlény, csak az önálló élőlény lehetősége. Eddig egyetértünk? Ha igen, akkor most már fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon az ember mikor születik? Szerintem 15-20-25 éves korában. De hiszen előtte is önállóan jár, beszél, táplálkozik. Igen, de csak egy segítő környezet burkában, mint a kis kenguru kezdemény a zsebben. Ha nem így volna, nem lenne szükség például gyermekotthonokra. Mindenfélét csinál, éppen úgy, mint ahogyan az embrió is rugdos és számos más életjelet is mutat, de önálló életre képtelen. Ahhoz még fejlődnie kell. A 15-20-25 éves életkor alatti ember is számos életjelet mutat, de az önálló, teljes, társadalmi életre képtelen. Ahhoz még fejlődnie kell. Az ember ugyanis társadalmi lény. Aki nem társadalmi lény, az, ami példánk esetében, még nem önálló ember, csak annak lehetősége. Már nem az anyatestben, de társadalmilag embrióként. Ahhoz, hogy társadalmi lényként éljen, számos olyan élményre, rutinra, fejlődésre, tanulásra van szüksége, amelyekre a mama pacakjában nincs mód. Az ember esetében tehát a magzati fejlődés két fő részre oszlik. Az első 9 hónap az anya testében, a további 15-20-25 év viszont az anyatesttől fizikailag már különválva, de valamiféle társadalmi köldösinúron. Ez a 15-20-25 év nem áll egyébből, mint hogy a társadalom sorra kiteszi az anyatesten kívüli magzatot azon élmények, hatások sokaságának, amelyek az adott korszakban, az adott környezetben a társadalmi lényé váláshoz szükségesek. Ennek jelentős hányada nem tudatos tervezés eredménye, még az sem, ami annak látszik. Például az iskolai nevelés sem a társadalmi elvárásokból levezetett technológia, hanem nagy része a hagyományok meghosszabbítása, szokás, amelynek, ahogyan mondani szokták, nem csak célja, hanem oka is van. A társadalom azonban úgy működik, hogy ez alatt a 15-20-25 év alatt valószínűségi alapon mindenki részesül az alapélményekből. Dicsérik és szidják, elfogadják és elutasítják, elfogad és elutasít másokat, szeretik és szeret, megsértik és megsért másokat. Jó és rossz kapcsolatokat köt, kapcsolatai megszakadnak, örömök és bánatok érik, eléri a célját és meghiúsul a törekvése, hat másokra és hatástalanul próbálhatni. Beválik a számítása és kudarcot vall, csalódik, meglepődik, elkeseredik, örül. Más-más konkrét események kapcsán, de mindezeken végigmegy. Még az idő mindent begyógyít élményt is meg lehet szerezni, akár óvodáskorban is. Majd pedig fokozatosan megszületik, egyre több mindenben képes társadalmi lényként viselkedni. Ennek a gondolatmenetnek persze semmi gyakorlati haszna nincsen. Szó sem lehet arról, hogy valakit csak 15-20-25 évesen tekintsenek önálló embernek. Mit is szólna az ombudsman, és főleg a 10 évesek költéseire alapozó üzletek. Ilyet kimondani nem lehet. Csinálni persze igen. Nézzük csak végig az iskolai önkormányzatot, az iskola újságot, az úttörő és cserkész próbákat és a többit. Ezekkel társadalmi létezést szimulálunk, hogy a majdani ember mire oda kerül, megtanulja, hozzáidomuljon, beleszokjon. a felsoroltak, meg a tizenéveseknek szóló média és hirdetések, az ifjúsági képviseletek, mind-mind olyan, mintha laboratóriumban előállított művilágegyetemek része lenne, ahol előre kigondolt nevelési szándékok szerint szimuláljuk a célokat és értékeket, a sikereket és kudarcokat, és mondjuk ki nyíltan, előre beépítjük a korlátozásokat, hogy amit az ifjú tesz, annak az igazi világban nehogy valami lényeges hatása legyen. Eszerint tehát a Matrix évezredek óta működik, informatikai eszközök helyett manuálisan, szabályok helyett szokásokkal, nyíltan kimondott egyességek helyett összekacsintásokkal? Hát, kedves hallgató, üdvözlöm a Föld nevű bolygón! Szia tanár úr mai műsorának, az első része arról szólt, hogy vajon miért szól az olimpia egészen másról, mint amit hirdetnek róla. Miért nem valóban az egyéni képességek és akarat versenye. A második rész mondani valója az volt, hogy mikor válunk igazán társadalmi emberré, és addig mi történik velünk. Most a harmadik rész következik, a felelősség felvállalásáról a címe. Arra épül, hogy egy nagyon ismert történet, mindenkit megható nagy tragédiája, bizony nem a szereplőkre rászakadó tragédia, hanem a saját megfutamodásuk következménye. Remélem nem elviselhetetlenül ellenszenves, amikor bemutatom az ezzel kapcsolatos szülői viselkedésemet. Az ezutáni negyedik rész pedig az egész gondolkodásunk értelmére keresi a választ, de nem találja. Legalábbis remélem, hogy nem az a válasz, amire én jutottam. Most tehát arról lesz szó, hogy hová vezet a felelősség felvállalása, és hová vezet a hiánya. A felelősség felvállalásáról. Hát igen. Ha eddig sikerült is egy cseppnyi szimpátiát kiváltanom a tisztelt hallgatóból, ezt most fogom elveszíteni. Ha én lettem volna a Capulet vagy a Montagu apuka, valószínűleg én is tiltottam volna egymástól Giuliát és Rómeót, és úgy látom, hogy az események engem igazoltak volna. Tegyük fel, hogy másképp folytatódik a történet. Tegyük fel, hogy Zord atyai szívem meglágyul, és áldásomat adom a fiatalokra, akik az őket eltöltő szenvedélyesen kavargó érzelmektől szárnyalva, a közelgő beteljesülés mámorától remegő pejslivel az oltár elé állnak. Én pedig büszke örömapaként fogadom a gratulációkat, persze vigyázva, hogy egy pillanatra se fordítsak hátat a másik örömapának, ha meg akarom érni a másnapot. No de, minden napnak vége van egyszer, még a lakodalmi mulatság utáni másnapnak is. Giulia és Rómeó számára megkezdődik a boldog házas élet, az ölelések, egymás karjában ébredések, aztán a gyermekvárás csodája, aztán hurrá, én meg nagypapi lettem. Nem biztos, hogy megtörtént volna, de vajon mit tett volna Rómeó, ha ekkor veszíti el Giuliát, ha hitvese belehal a szülésbe, aminek abban a korban nem elhanyagolható valószínűsége lehetett. Öngyilkos lett volna ő is, mert ahogyan a történetből tudjuk, nem tud szíve választottja nélkül élni. Nem biztos, hogy megtörtént volna, de vajon mit tett volna Giulia, ha ekkor veszíti el Rómeót, ha hitvese halálos szúrást kap egy utcai csetepatéban, aminek abban a korban nem elhanyagolható valószínűsége lehetett. Öngyilkos lett volna ő is, mert ahogyan a történetből tudjuk, nem tud szíve választottja nélkül élni? Vagy ha a házasságkötéskor 14 éves Giulia szerelme nem tart örökké, Vagy ha a forró vérű Rómeóban más is felkelti a nagy szenvedét, vagy ha csak összevesznek, és az egyik becsapja az ajtót, a másik már indul is törért, méregért. Én pedig nevelhettem volna fel az árva unokát. Persze tudunk példákat, amikor épp a felelősség, a nehézség tesz életté valakit, de nem túl nagy kockázat mindent erre alapra tenni. Idősebb fiam, Krampus, akinek a sorsa a tisztelt hallgatót talán kevésbé érdekli, mint Júliáé és Rómeóé, viszont a vele való kapcsolatomról nem csak feltételezéseim vannak, hanem igaz történetet mondhatok. Az első olyan középiskolai évfolyamhoz tartozott, amelynek kétszintű érettségit kellett tennie. Semmit nem tudtunk a felsőoktatási felvétel gyakorlatáról, várható minimumpontszámokról. Krampuszka őméltósága kizárólag a legmagasabb felvételi pontszámokról ismert egyetemek egyikét, a Budapesti Közgazdasági Egyetemet írta be a felvételi papírjára pokolba a megalkuvással. Felvették. Pontosan a felvételi ponthatárra eső pontszámmal, de felvették. Az első év második felében látványosan lelassított a tanulással, és kisvártatva közölte, hogy ő mégsem érzi úgy, hogy közgazdaságtannal szeretne foglalkozni, inkább újra akarja kezdeni az egyetemet szabad bölcsészként. Ez akkor újonnan induló szak volt, senki nem tudta, mit is jelent tulajdonképpen, talán még a szakokat indító egyetemek sem. Felsoroltam neki, nem igazán barátságos hangon, az okos felnőttek összes ellenérvét, mire visszavonult a barlangjába. Egy hónap múlva azonban elém állt és elmondta, hogy ő megfontolta az érveimet, és egyikkel ezért és ezért nem ért egyet, a másiknak a veszélyét így és emígy tervezi kiküzöbölni, egyébként a szabad bölcsészetnek itt és amott nézett utána, ettől és amattól érdeklődött, és ő bizony továbbra is újra akarja kezdeni az egyetemet, és továbbra is szabad bölcsész akar lenni. Megöleltem, és attól kezdve mindenben segítettem. És ha visszahúzódott volna, akkor azt is érdemli. Ha megijed apucia összevont szemöldökétől, akkor önállótlan gyerek még. Ha nem foglalkozik a tervével heteken át, amíg csak a végére nem jár, akkor az elhatározása nem volt komoly. Ha nem tud érvelni a vitában, akkor nem készült fel a szükségképp előforduló véleménykülönbségek kezelésére. Ha nem mer a meggondolt célja érdekében velem és bárkivel szembe menni, akkor nem érett az önállóságra. Ha elbújik, ha megfutamodik, akkor az eltökéltsége nem elég a bizonyosan bekövetkező megakadások, holtpontok, időleges kudarcok kezelésére. Krampus azonban kiállta a felnőttség próbáját, bemutatta, hogy az adott döntési kompetencia szinthez szükséges áttekintőkészséggel, magabiztossággal, a célja eléréséhez szükséges motiváltsággal kellő mértékben rendelkezik. Az elhatározása végrehajtása közben adódó nehézségektől nem fog kétségbe esni. Nem akar majd kiszállni a játékból, ahogyan ezt Júlia és Rómeó tette, hanem nekiáll megkeresni a tovább lépéshez vezető stratégiát. Elhomályosul a szemem, mi alatt ezt mondom, légy úrrá a nehézségeiden, legyél nagyon boldog, kicsi nagyfiam. A tanár úr mai műsorának a felelősség felvállalásáról szólt a harmadik része, utalva arra, hogy hová vezet a felelősség elől való megfutamodás.
Előtte az emberré érés folyamatáról beszéltem, mikor születik a kenguru címmel. Most már látjuk azt is, hogy a felnőtté válás szokásos útja önmagában alig ha vezet el a felelősség felvállalásáig. Valójában olyan úton járunk, hogy beleszokunk olyan gondolatokba, amilyen például a műsor első részét a paralimpia kapcsán megmutatott logikai inkonzisztenciát jellemzi. Kérdés persze, hogy mire jó, ha jó valamire a gondolkodásunk. A műsor negyedik, utolsó része erre keresi a választ, de nem találja. Legalábbis remélem,